Jó estét kívánok hallgatóinknak, ez a Szószájtjár műsora, ezen a nagyon szép ünnepi napon, amikor minden szentek ünnepe van máma.
Igen. És tegnap volt a reformáció, úgyhogy a kettőt így finoman egy búra
hát meg a Halloween, vagy egy búra, meg a Halloween, meg holnap halottak napja, tehát igen, minden így egybe torlódott.
Egyébként
elárulok egy műhelytitkot hallgatóinknak, azon kívül, hogy a műsor Sugár Ágnes szerkesztő és Burger Lala készíti a felvételt, hogy most, hogy ugye ilyen halottas időszak van, elárulhatom, hogy nem élőben jelentkezünk mi sem általában a műsorban, hanem korábban délután szoktuk fölvenni, mert este mindenkinek mindig van valami dolga.
Hát meg a rádióstúdiók is foglaltak.
Általában foglaltak. Nekünk jó. Így kényelmesebb, ezért is van többek között, hogy nem lehet betelefonálni, meg más okokból is van.
Én Nádasdy Ádám vagyok.
Én Kálmán László. És azt beszélgettük meg, hogy kéne beszélni erről az ünnepkörről egy kicsit, legalábbis a Halloweenről, ami egy magyarok számára idegen ünnepség volt, nem olyan régen még, és mostanában újra divatba jött.
Sokan azt gondolják, hogy Halloween azt jelenti, hogy tök.
Igen.
De ez nem ennek a nagy sárga.
Mások meg azt gondolják, hogy ez az a tündéres keltás dolog, hogy ez biztos valami egzotikus kelta szó lehet, mert hogy senki nem érti.
Igen, angolul van. Nem. Igen. Hát akkor elmondom, két szóból van összetéve, a hello és az in. Az első fele hello egy régies angol szó, és megszentelni. Azt jelenti, például a mi atyánk úgy kezdődik, Our Father, that art in heaven, hallowed be thy name. Atyánk, aki vagy a mennyekben, szentelve legyen a te neved. Hello, tehát a megszentelés.
Meg szentet is, nem? Szentet is jelentett, úgy általában. Szóval azt a főnevet is.
Igazad van, hiszen az ünnepet, a mai ünnepet All Hallows-nak szokták nevezni, tehát minden szentek, igazad van.
És a Halloween-nak az elején is az All volt, csak lemaradt róla?
Nem. Csak az, hello. Lehet, hogy igazad van, hogy ennek a napnak az előesély, az in pedig azonos az angol evening szónak az első felével, even, csak a V kimegy belőle. Gondosabb szerzők még apostrófot tesznek, tehát e apostróf en, aha, nem csak egyszerűen en, tehát az in, az even, a V régen kiesett.
Tehát akkor szó szerint a minden szentek előestője ezt jelenti.
Úgy van, vagy még szó szerintebb, szenteste. Csak érdekes, mondod, nálunk ugye ez a karácsonyt megelőző napra vonatkozik, önálluk meg a minden szenteket megelőző napra. Igen.
Most a kelta sztoriból annyi igaz, hogy, de ez nem nyelvi kérdés, hogy egybeesett, vagy közelesett, ugye egy kelta ünnephez, és a kettőt így összetolták, ez nagyon sokszor előfordult a történelemben, hogy hasonló időszakban levő ünnepek ugye egybe tolódtak.
Ráadásul és, akik ezt, hát hogy mondjam, ünnepként sokáig ülték, azok angolul beszéltek ugyan, de kelták voltak, vagyis a skótok. Tehát azért a Skóciából származik ez az ünnep.
Ja, és ezért van az, hogy hosszú ideig csak azon a tájon volt elterjedve, máshol nem is ünnepeltek.
Már pedig a kelta világ tele van tündérekkel, és mindenféle igen, lényekkel és démonokkal, ezért érthető, hogy a Halloween az hát egyfajta kísértett járás. Hasonlít egy kicsit a busójáráshoz is Magyarországon, tehát amikor a rossz szellemek egy pillanatig hát támadnak, de aztán visszaverjük őket.
Tényleg a minden szentek az miért minden szentek?
Én úgy tudom, hogy azért, mert hát azt nem tudom, hogy miért november 1. De az egyház azt gondolta, hogy az év minden napján valamilyen szentet ünneplünk, de hát több szent van, mint ahány nap, és aha, ezért ja, legyen, igen, hát ha szabad így mondanom, a futottak még kategóriának, tehát azoknak a szenteknek, akikről, ne adj Isten, elfeledkeztünk, vagy nem jutott nap nekik, hát akkor ezen a napon megünnepeljük őket.
Értem. És akkor még azt is mondjuk el, egyrészt a nyest.hu, nem akarom reklámozni, mert nincs is értelme, ez nem számít reklámnak, de a nyest.hu-n szerintem ezeket a történeteket el lehet olvasni, akár lehet, hogy most is megjelent, de korábbi években is biztos megjelent, és még annyit, hogyha már volt ez a kelta műsorunk, akkor említsük meg annak a kelta ünnepnek a nevét, amivel ez egybeesik, amit én láttam például most a napokban egy ilyen labban említeni, hogy ez a kelta ünnep van, csak ahogy le van írva, az szokás szerint nem sok köze van ahhoz, hogy kiejtik. Tehát úgy van leírva, hogy Samhain, és az MH az ugye valami V-t jelent nagyjából, az in a végén ugye az az ír és a skót gélik nyelvben, ugye ezt már a múltkori adásunkból mindenki tudja, az az i az a palatalizáció, tehát a jésítést jelenti, tehát ez savigny, hogyha íresen ejtjük, illetve hát savin, akkor hogyha a brit kiejtést követjük. Jó, tehát körülbelül ennyi, és akkor még azt is meséljük el, hogy ez a hello, ez a régies szó arra, hogy szent vagy megszentel, az rokona persze annak, ami ma is él az angolban, a holy, ugye a szent.
Igen.
Sőt, rokona annak a szónak is, hogy heal, hogy meggyógyít.
Így van.
Mert hogy a teljességet jelenti, sőt, igen, annak a szónak is rokona, hogy whole, az egész.
Így van. És rokona annak a német szónak, hogy heil, ami ugye üdv, egészség.
És heilig a szent.
Heilig nép. Pedig szent. Igen.
És egyéb indoeurópai nyelvekben, amennyire tudom, nem nagyon jelenik meg ez a szót, őt kivéve talán a szláv nyelvek némelyikében oroszul a celi, azt jelenti, hogy teljes, az ugyanebből ered. Ez valami K-val kezdődött az indoeurópai alapnyelvben, és aztán ez H lett a germánban, és C a szlávban. Jó, egyébként, ha már itt tartunk a szenteknél, meg ilyesmén, pont a héten volt egy baráti társaságban szó arról, hogy a félrefordításoknak, meg amúgy is van egy ilyen sorozat a műsorunkban a félrefordításokról, hogy milyen sok szerepe van a vallások történetében. A szenttel nincs semmi baj, ott nincs semmiféle félrefordítás. Mondjuk érdekes, hogy teljességet vagy teljeset jelent ebben a germán nyelvekben, eredetileg az, amit szentnek használnak, míg mondjuk más nyelvekben egész másféle jelentésük van. Latinul ugye sacer, vagy ahogy mi mondjuk sacer.
Ugyanakkor...
Igen, az nem azt jelenti, hogy teljes, hanem azt hiszem csak azt jelenti, hogy szent, vagy rögzített.
Igen, érdekes, hogy a keresztény egyházban, ugye, ahol bevezették azt a gyakorlatot, hogy fölírták egy könyvbe, hogy kik a szentek, tehát egyfajta, hogy mondjam, jogi státuszt jelentett, ugye szenté kellett avatni, mintha egy peres eljárást tartanának, ahol pró és kontra megvizsgálták, hogy megérdemli-e az illető, és akkor hát egy jogi döntés alapján beírták egy könyvbe, ezt sanctusnak nevezik, tehát igaz az, hogy mondjuk szent hegy, például az Mons Sacer, valóban igaz, de ha egy emberről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy Sanctus Petrus, Szent Péter, mert hogy ő be van írva, és ez a Sanctus, ez valóban azt jelenti, hogy jogosított, jogilag behelyezett.
Rögzített, tehát a rokona annak, amit szankció, ugye annak a szónak is rokona, hogy a szankcionálták.
Pontosan, a szankció azt jelenti, hogy lefektették papíron, hogy ezt mi mindig úgy értjük, hogy valamit nem szabad.
De azt tudod, hogy ez a kettő egymásnak is rokona, tehát a Sacer is, vagy Sacer is azt jelentette, hogy ami le van rögzítve, ez az enne betoldott alak, hát szankió volt egy ige, tehát ez tulajdonképpen ugyanannak a tőnek,
aha,
egy ennel betoldott alakja, aha, a melléknévnek meg a végén van még egy plusz R, az valami régi képző lehetett, aha, de valójában ez a kettő össze is függ egymással.
Mária Terézia adott ki egy híres törvényt a közoktatásról, amit úgy hívtak, hogy pragmatika szankció.
Igen.
És az nem azt jelenti, hogy ő bármit betiltott volna, hanem éppen ellenkezőleg a gyakorlatot, ugye pragmatika, a gyakorlatot lerögzítette, sőt előírta, igen, tulajdonképpen.
Tehát, hogy míg a előzőben nézett nyelvekben ugye ott a teljességet jelentette, a latinban a lerögzítettség, vagy valami ilyesmi, amit beiktattak valahova, nem tudom, görögül, hogy van hierosz, vagy
igen, hierosz, igen,
nem tudom, mit jelent, őszintén szóval. Héberül ugye kódes, az egy kadástőből, de az semmi más nem jelent, mint egy szent, tehát annak nincs, igen, más rokon. Na mindegy, elkezdtem mesélni, hogy éppen napokban egy társaságban volt szó arról, hogy van a Bluff című film 2000-es évek elejéről, aminek a kezdő jelenetében egy néhány zsidó megy be egy épületbe, valami gyémánt műhely, gyémántcsiszoló műhelybe, és arról beszélgetnek, hogy az egész keresztény hit egy félrefordításon alapul. És erről mesél egy fickó, hogy az, hogy Jézus az szűzen született, vagy hát a Mária szűzen szült, az egész egy félrefordításon alapul, mert hogy volt valami régi, ezt biztos, hogy sok hallgatónk ismeri, volt egy régi jövendőlés, hogy el fog jönni egy szűz, aki gyermeket fog szülni, ez valamikor Ézsajás,
igen.
Könyvében van valahol benne, tehát igen, régen megjövendölték, és ezt értelmezték aztán később, úgy hosszú viták után valamikor a középkorban egy zsinat elfogadta, hogy ez bizonyítja azt, hogy
szerintem még az ókorban elkezdték szorulszóval értelmezni. Igen. Azt mondja Ézsajás, amikor nagyon nagy bajban van a zsidó nép, és ő bátorítja, biztatja őket, és azt mondja, hogy Isten azt üzeni nektek, hogy lesz még a ti országotok virágzó ország, a szűz fiat fog szülni, az ugar teremni fog, és így tovább.
Igen, hát csak az a baj, hogy ez a szó, ugye erről beszéltek a filmben, hogy ez a szó, ami az Ószövetségben szerepel ebben a jóslatban, Alma, így hangzik héberül, ez csak kétszer vagy háromszor fordul elő az Ószövetségben, és, vagy azt hiszem háromszor, és minden helyen tulajdonképpen nem feltétlenül szüzet jelent. Tehát mind a három helyen fiatal lányt jelent feltétlenül, de jó, semmi utalás nincs arra, hogy neki szűznek kell lenni. Szó szerint annyit jelent csak, hogy fiatal lány.
Jó, még csak ezt se kell mondanod, Laci. Hát érted, Ézsajás egy költői vénájú ember volt, és ez teljesen érthető. Hát gondold meg, a mondat második fele is azt jelenti, hogy az ugar majd teremni fog. De hát azt ő nem úgy értette természetesen, értem, hogy az ugar mint ugar fog teremni, hanem hát majd
termőre
is szépen,
fordul.
Hát majd is szépen megművelitek. És ő nem úgy értette, hogy a szűz mint szűz fog gyermeket szülni. Hát ha én azt mondom, hogy nekem van egy 10 éves kislányom, és hát látom magam előtt a napot, amikor a 10 éves kislányom anya lesz. Ezzel én egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ő mint 10 éves kislány lenne anya, hanem a megfelelő időben, és hát igen, a megfelelő, igen, hogy mondjam, előkészületek megtörténvettével. Ez valóban igaz, hogy a kereszténységnek a csodavárása és a misztikumra való hajlandósága elkezdte szóra érteni, ugye, és úgy fogalmaz ma is, hát az imádság is, ugye, hogy Beatam Mariam Semper Virginem, tehát kérem a mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, vagyis elkezdték hát azt tanítani, hogy Mária jól lehet anya lett, egészen végig szűz maradt.
Hát igen, de mondjuk, ha hozzáveszem azt, hogy az átlag életkor folyamatosan növekedett, vagy a várható életkor, gyermekfogantatás életkora is folyamatosan növekedett a történelem során, hát azokban a régi időkben valószínűleg tényleg fiatalon szültek a lányok, tehát simán belefér az, hogy egy lány szülni fog, fiat fog szülni, az semmi olyat nem jelentett, hogy valami csodás módon fog.
Igen, hát a Rómeó és Júliában is ugye 13 évesek a ifjú feleség.
Igen, most említettél egy másik szót, és ezzel bekapcsoltál egy kapcsolót nálam, mert azt mondtad, hogy a szeplőtelen ugye az Mária születésére vonatkozik, ez sokan összekeverik, tehát a szeplőtelen fogantatás az nem Jézus megszületésére, hanem Mária megszületésére vonatkozik.
Igen.
És egy másik furcsa fordítási eredmény tulajdonképpen, mert hát az azt jelenti, hogy egészséges, nem tudom, görögül talán Achrantos, arameusul Tamimnak mondták, nem igazán azt jelenti, hogy bűntelen, vagy ilyesmi, hanem csak azt, hogy egészséges, makkegés, immakulátának fordították latinra. Na jó, ennyit a szakrális vonatkozásokról és a félrefordításokról. Szerintem térjünk rá arra, hogy a múltkori adásainkhoz mindenféle megjegyzések érkeztek,
amelyeknek nagyon örülünk, és kérjük a hallgatókat továbbra is, hogy ragadjanak billentyűzetet, és írjanak.
Igen, melyikkel kezdjük? Van egy olyan kérdés Cselényi Andrástól, amit szerintem már valamikor érintettünk, de hát soha nem árt fölfrissíteni. Arra reagál, hogy itt említettük azt, hogy a logikát nem lehet számon kérni a nyelveken, azok nem mindig logikusan fejezik ki magukat, és erre hoz egy példát. Azt mondja, grimasz a logikának. Egy mellékhelyiségben az alábbi felszólítással találkoztam, a WC-t addig kell öblíteni, míg tiszta nem lesz. Miután megtettem, azért hangsúlyozza, hogy
nagyon helyes,
megtette. Miután megtettem, elgondolkoztam, hogy a fenti felhívás a nem nélkül is ugyanazt jelentené. A logika visítva menekül, írja.
Igen.
Tehát
igen.
Addig csináltam, amíg tiszta nem lesz, vagy amíg tiszta lesz, mind a kettő ugyanazt jelenti. Miért van ott mégis az a nem? Miért hiányozhat, hogyha mégis ott van? mit igen. tudunk erről mondani, és szerintem erről már egyszer beszéltünk.
Hogyne, hogyne. Ezen sokan elgondolkoznak, sokan ugye, mikor ugye a nyelvet egy kicsit előveszik a fejükben, és elkezdik elemezni, akkor beleütköznek teljes joggal, mert ez valóban egy nagyon érdekes dolog. Vannak nyelvek, amelyek ezt csinálják, az olasz, a francia, az általam ismert nyelvek közül ezeket ismerik, az angol egyáltalán nem.
A román is egyébként, és sokan azt gondolják, hogy ugye, ahogy kelet fele haladunk, ez egyre gyakoribb, ez megint egy tájnyelv. Nyelvjárások szerint eltérő, és sokan azt mondják, hogy ez akár román hatás is lehet a keleti nyelvjárásokban, de te felesleges ezzel magyarázni, mert nagyon... az angolban is ugye azért van a till és az until, a míg és a míg nem, amik gyakorlatilag szinonimák,
igen,
az hasonló.
Igen, de tagadás nem lehet a
tagadás mondatban. Nem, de történetileg ez hasonló jelenség, hát, hogy nem, a míg nem. És míg nem. Ugye a magyarban is van ez a kétféle alak.
De németül se lehet elképzelni. Tehát az magyarul teljesen természetes, hogy itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön a technikus.
Igen.
Ez teljesen természetes. Németül nem lehet azt mondani, hogy bizony nicht zurückkommt, hanem csak azt lehet mondani, hogy bizony zurückkommt.
Igen, hát lehetne okoskodni úgy, hogy azért van lehetőség erre a kétféle kifejezésmódra, mert attól függ, hogyan szemléljük ezt. Ugye van egy időtartam, amit valami eseményhez kötünk, a végét valamilyen eseményhez kötjük, és akkor lehet úgy is szemlélni, hogy amíg az esemény nem következik be, addig tart az időtartam, aha. De úgy is lehet nézni, hogy a végpontja az, amikor igenis bekövetkezik, aha. Az esemény. És tehát ezért nekünk, kétféleképpen tudjuk ezt megközelíteni.
Tehát nekünk a technikus vissza nem jövése alatt, igen. Kell itt maradnunk, igen. Amíg fennáll az, és ez logikus a maga módján, amíg persze. Fennáll az a helyzet, hogy nem jön vissza, és nem jön vissza, és nem jön vissza, és nem jön vissza, addig itt maradunk, és egyszer csak hirtelen ennek vége, mert akkor visszajött. És a kérdés az, hogy az addig, amíg, ugye az mire vonatkozik, bizony.
Igen, igen. Hát tulajdonképpen ami nem logikus, ami miatt nyugodtan mondhatjuk mégis, hogy ez nem logikus, az, hogy egy másik nyelven meg nem így van, holott hát úgyis ott is lehetne hát kétféle, hogy a németül miért nem lehet, tulajdonképpen lehet arra is mondani, hogy logikátlan.
Igen.
Hát a fene tudja. Igen. Hát köszönjük a megjegyzést mindenesetre. Ez tényleg az egyik olyan eset. Különben a tagadószónak, ez sokszor előfordul még, hogy a tagadószó ott léte, nem ott léte, az választható. Például ilyen hipotetikus esetekről beszélve, például nagyon gyakori.
Jó, azért a szögezzük le, mint nyelvhelyességi tanács, hogy mind a kettő magyarul van, és mind persze. A kettő a művelt nyelven előfordul, tehát amíg tiszta lesz, vagy amíg tiszta nem lesz.
Igen. Jó, van egy, szerintem egy olyan megjegyzés, amit röviden elintézhetünk. Kovács József telefonálta, és ő a celeb szót máshonnan eredezteti, mint mi. Mi azt mondtuk, hogy az angol celebrity-nek a rövidítése. Ő egy másik változatot javasol, ami ugyanebből a szótőből, de ő azt gondolja, hogy közvetlenül latinból jöhet. Celebrare, ugye megünnepelni, vagy jelen lenni egy ünnepségen, és akkor... szerinte az, aki az ünnepséget levezeti, mint a vőfény nálunk a lakodalomban, az lehet a celebrátor, és akkor ebből rövidülhet. Az az igazság, hogy ezt azért lehet elég könnyen elutasítani, mert a celeb egy új keletű jövevény szó, egyenesen az angolból jött, és már az angolban is ebben a rövidített formájában volt. Szerintem, igen. Ha nagyon igyekeznénk, dokumentálni is tudnánk, hogy mikor került át,
igen.
Mikor kölcsönözték az angolból, tehát felesleges olyan eredetet keresni, amit viszont nem tudunk dokumentálni.
Igen, igen. A latin celebritás a legjobb hát megfelelője, angol is van, ugye celebrity, igen. Abból van lecsípve a celeb, tehát és az való ugyanabból a többől jön, tehát hallgatónknak igaza van a latin tő megállapításában, de nem kell a rátor végződést hozzátennünk ahhoz, hogy az eredetét megtaláljuk, elég nekünk a celeb.
Hát nem beszélve, hogy mostanság nem a latinból szoktunk elsősorban kölcsönözni, és mondom, mivel már ebben a rövidített alakjában is megvan, igen. Az angolban, de ez eléggé magától értetődik.
Igen.
Celeber egyébként ebből a latin tőből van, ami azt jelenti, hogy ahol sokan vannak, egy tömeges nyüzsi melléknév.
Igen.
És ebből jön az ünneplés, ahol sokan összejönnek.
Egyfelől, másfelől a híres, közismert, széles körben ismert. Igen.
Igen. Jó, és akkor melyiket mondjuk még? Jaj, Gábor Zsazsa, azért adjuk meg azt a,
igen.
Azt a tisztességet. Ugye mi azt mondtuk, hogy Gábor Zsazsa celeb, arról volt híres, hogy híres volt. Ezt nem mi mondtuk, hanem idéztük egy akkori nekrológból. Többen betelefonáltak és kijavítottak minket, meg írtak nekünk a Facebookon. Tehát színésznő volt Gábor Zsazsa, nem csak egyszerűen szerep.
Igaz.
Golden Globe díjas filmben is szerepelt, vagy talán ő maga is kapott Golden Globe-ot. Több mint 40 filmben lépett fel, többek között Tony Curtis-szel, írja nekünk Antos András, Kulcsár Dalma is kijavított minket, tehát igen, színésznő volt, bocsánat, nem csak arról volt híres, hogy híres volt.
Sőt, azt írja Kulcsár Dalma, hogy Gábor Zsazsa egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán.
Igen, akkor emlékezzünk meg erről.
Dagadó mellel regisztráljuk ezt, jól lehet, nem nyelvészeti probléma, de valóban...
Hát a celeb szóval kapcsolatban
igaz, igaz, és mintha kisebbítettük volna a Gábor művésznő érdemét.
Szintén Kulcsár Dalma mondja, hogy a Gundelban Gundelben ingadozás az azzal függhet össze, hogy az idegen eredetű, mint ahogy a fotelben, fotelben, hotelben, hotelben, hogy ezt mind idegen eredetű szavakkal van. A válaszunk az, hogy igen, természetesen ezek mind idegen eredetűek,
igen.
Hiszen a régebbi szavak igazodtak a magyar magánhangzó illeszkedés törvényéhez, vagy magánhangzó harmónia törvényéhez, és nem voltak ilyen szavak korábban, amikben
igen, igen.
Azért... ilyen magánhangzó kombináció volt, de a probléma lényege mégse az, hogy honnan ered, hanem az, hogy ebben kialakultak ezek a szavak, amikben O, E, U, E, A, E szerepelt, és hát hogyan kezelte ezt a magyar nyelv, ugye ez itt a kérdés.
Igen,
természetesen
igen, igen.
Mindegyik idegen eredetű. Jó. Jaj, nagyon érdekes érvet mondott egyébként, ez nagyon érdekes, hogy milyen nyelvészeti szellemben érvelt, emellett azt mondta, hogy nincsenek olyan végződések, amik ilyen alakulnak. Ez is mutatja azt, hogy ez idegen a magyar. Tehát, hogy nem csak, hogy magyar tövek nincsenek korábbról, nem kölcsönzött tövek, hanem nincsenek ilyen végződések, amik mély hangrendű vagy vegyes hangrendűek lennének a magyar eredeti magyar végződések. Mert szerintem ez nagyon szép érv.
Igen,
tehát
igen.
Nincs például olyan e-stoldalék, ami mély hangrendet kívánna meg, vagy akár ingadozna.
Igen.
Ez nagyon jó észrevétel. Jó. Kedves Nádasdi Ádám, miért mondta a legutóbbi adásban, hogy örök ifjúak vagyunk? Nem ragaszkodom semmilyen szabályhoz, csak éppen rosszul cseng a fülemnek az ifjúak azzal az A hang betoldással. Talán egybe kellene írni, nem tudom miért gondolja, hogy mi külön mondtuk, mert szóban hangzott el. Na mindegy.
Igen.
De az A nekem úgysem tetszene, nem kívánkozna szóba, írja nekünk Juhász Ágnes.
Tehát ő úgy hallaná szívesen, hogy önök örök ifjúk. Hát igen, kérem, mondja úgy, de hát most...
Én az a baj, hogy az ifjú szó az annyira nem, nincs benne az én aktív szókincsemben. Azt hiszem, talán sosem ejtettem ki a számon. Ifjúság az még hagyján, mert egy igen, csomó szóban igen. Összetételve benne van, de ifjú, én ezt nem használom. Igen. Én a fiatal szót igen. Használom. Igen. És ezért nem is egészen biztos az intuícióm. Nem tudom, hogy az ifjúak vagy ifjúk. Lenne az U végű melléknevek, azok általában ilyen kötőhangzósak, tehát
szomorú.
Keserűek, szomorúak, és így tovább.
Igen, igen. Hát ez valószínűleg én is spontán, mint egy mai magyar beszélő, a szomorúak...
Ugye tudjuk, hogy volt egy olyan többes száma is, hogy ifjak.
Úgy van,
amit
úgy
aztán
van.
Én pláne nem használok, már az ifjú se, de ezt a régiesebb többes számát aztán végképp nem.
Érdekes, hogy hallgatunk, Juhász Ágnes, a leveléből látom, hogy ő úgy mondaná, hogy örök ifjúk vagyunk. Nekem meg ez nagyon furcsa, nekem ez bántja a fülemet, mert ha már hagyományosan ragoz, akkor örök ifjak kellene, hát, ahogy az előbb te is mondtad. Vagy pedig át kell tenni analógiával a maiba, ezt tettem én, anélkül persze, hogy odafigyeltem volna, és akkor szomorúak és örök ifjúak lenne.
Igen.
Igen. Hát ha az ő fülének rosszul cseng, csak exkuzálni tudok, de hát mai magyar beszélő vagyok, így beszélek.
És örök ifjú azt mondja, hogy önök örök ifjúk, azt feltétel nélkül elhiszem, így fejezte be.
Igen, ez nekem rosszul hangzik, igen.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet, egy pár percig lesz csak most szünet, utána folytatjuk, tehát tessék visszajönni a rádiók.
Vagy el se tessék menni.
Igen, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátyár műsorát, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Ma hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, és továbbra is biztatjuk hallgatóinkat, hogy mindenféle kérdéseket tegyenek föl, mert legalább mi jól szórakozunk rajta, nem tudom, reméljük, hogy a hallgatók is. Írt nekünk Enesei István kollégánk egy levelet, ami az igekötő használattal kapcsolatos, az MNO-ban olvasta, még, de nem a magában a labban, hanem egy kommentben a következő mondatot. Az alaphelyzet az, hogy a Fidesz törzs, hadd használjam ezt a nem katonai, hanem etnikai értelemben, akármit is mond, tényleg bármit, sőt a Bordírtnál is Bordírt a baromságot, a követők pontosan behiszik.
Még egyszer mondd el az utolsó szavakat.
Ha kihagyom a zárójeles betoldásokat, tehát a Fidesz törzs, akármit is mond, a követők pontosan behiszik.
Vagyis behiszik.
Behiszik.
Ez egészen érdekes, én még ezt az alakot sose láttam. Azt minnyáján észrevettük, és hát Kenesei professzor is, ugye a Nyelvtudományi Intézet volt igazgatója, a magyar nyelv jó szemű megfigyelője, hogy a be igekötő nagyon terjedőben van, mondjuk én befoglalok magának két jegyet a holnapi előadásra, és így tovább, de ezt, hogy behiszik, ezt még sose láttam.
Igen, na most több forrása van annak, hogy a be ilyen terjedőben van, és most tényleg tekintsünk el attól, hogy sokan ezt nem nézik jó szemmel. Az újításokat sokan nem tartják jónak, mert idegenkednek az újításoktól. Mi azok közé tartozunk, akik nem engedékenységből, vagy lezserségből, vagy nem tudom miből, hanem azért, mert a nyelv szelleme olyan, hogy újítani szokott.
Hát meg az a mesterségünk, hogy mindent megfigyeljünk, hogy mi történik.
Tehát az új használatai a beigekötőnek több forrásból származnak, mert az egyik az, amiről te már egyszer a Magyar Narancsban egy hosszabb írást írtál, amikor egy állapot változásra vonatkozó ige előtt van, és azt valami olyasmit jelent, hogy hirtelen abba az állapotba kerül, és tartósan, vagy legalábbis valameddig ott is marad, bealszik, behány, és így tovább.
Becsókolóztak a sarokba.
Ezek tárgyatlan igék döntően, és állapotváltozásra utalnak. Ez az egyik új használata. Igen. De van neki másik. Ez, amit mondtál, a befoglal, az is egy családja az új használatoknak, és ott valami olyasmire utal szerintem, hogy be, mint amikor azt mondjuk, hogy a sorba valahogy sikerül beférkőznünk. Uh-huh. Tehát általában olyan uh-huh. esetekre utal, amikor nehéz oda bejutni arra a helyre, de mi uh-huh. mégiscsak sikerül valahogy be.
Beszúrom a listába?
Igen, valami ilyesmi. Uh-huh. Na most ez pedig egy teljesen egyedi, amit Kenese István küldött nekünk, azt szerintem egy teljesen egyedi alkotás, nem tartozik ebbe a nagy családba, egyikbe se, hanem ez egyszerűen más hasonló igéknek a hasonlatosságára, mondjunk egy párat, beszopják, beveszik,
igen, igen,
benyalják.
Igen, igen, igen.
Ebből, ezeknek az analógiájára azt mondja, hát behiszik.
Nagyon érdekes.
De, hát igen, magukévá teszik.
Igen. Sok van mi csodálatos, de a nyelvnél nincs semmi csodálatosabb.
Igen.
Tehát a be jelentése valóban a meg nek a jelentésével kezd vetekedni, amelyik ugye egy általános perfektív, és akkor hát azt jelenti, hogy valami egyszer csak megtörténik, ugye, mint a most használt megtörténik.
Igen,
szóban.
Hát én nem érzem még, hogy ennyire eljutna, ennyire általános lenne, de hogyha ennyi irányból támad a be, ennyiféle csoportba kerül be, akkor lehet, hogy ez lesz a végállomása, hogy igen. ő lesz az általános befejezett.
Igen, igen. Hogy egyszer csak jelölet. Betörtént valami. Ugye?
Lehet, igen. hogy ezt is megérjük.
100 év múlva, kedves hallgatók,
akkor már nem érjük meg.
Írjanak az utódainknak, hogy mi a helyzet a be igekötővel. Igen, igen. Valóban nagyon érdekes, tehát pontosan behiszik a követők. Igen. Jó, de más igekötős olvasói leveleket is kaptunk.
Igen, igen. Az említett kulcsárdalma ír az igekötőkről is, méghozzá arról, ami valamelyik műsorban beszéltünk arról, hogy igenis van funkciójuk azoknak az igekötőknek, amiket sokan elítélnek, hogy feleslegesen állnak az ige előtt. A lereagál volt az egyik ilyen példánk.
Szögezzük le, ez abból a laikus, hát mondjuk ki őszintén tévedésből származik, hogy egy nyelvben, például a magyarban, a nyelvnek tudomásul kellene vennie, hogy az a latinból jön az a szó, például reagál, és hogy a re az egy igekötő a latinban, és ezért a magyarban már nem kellene másik igekötőt tenni, hiszen valóban a magyarban ugye szabály az, hogy két igekötőt ne tegyünk egymás elé, nem mondjuk azt, hogy átkidobta.
Ez világos, ebben egyetértek, de szerintem aki kifogásolta, lereagált, az nem biztos, hogy erre gondolt, mert a felsorolásban olyan is szerepelt, hogy leutalta a pénzt, ott pedig nem ez a probléma. Tehát szerintem ott a lenek a túlhasználatáról általában panaszkodott egy hallgatónk.
De itt most a Kulcsár Dalmáról beszélek, aki egy művelt nő, és aki azt írja, hogy áttransformál, ezt feleslegesnek érzi, eldeformál, feleslegesnek érzi. Nyilván abból a meggondolásból, hogy ő tud latinul, és ezért tudja, hogy a deformál az már azt jelenti, hogy elrontja a formáját, a transz formál már azt jelenti, hogy átalakítja, és akkor ő úgy érzi, hogy hát annyit azért mindenkinek kéne tudni latinul, hogy ne tegyen eléje még egy igekötőt. De nem így működik a nyelv. Hát mit csináljunk, ha egyszer nem magyarul van, mondhatnám példának azt is, hogy pszichológus nő, hogy ez is a latin szabályok súlyos megsértése, mert az us végződés hímnemű. Ahhoz nem lehetne magyarul a nő további toldalékot hozzátenni. Cicero forog a sírjában, ha én azt mondom, hogy pszichológus nő. De hát mi nyelvészek azt mondjuk, hogy a magyar nyelv egyszerűen nem veszi tudomásul, hogy a pszichológus az hímnemű, de mondhatom azt, hogy a feleségem pszichológus. Itt is erről van szó.
Egy történeti véletlen, hogy az átadó nyelvben hímnemet jelentett, az a magyarban nem jelent hímnemet. Ugyanez a kérdés szokott lenni a többes számokkal, mikor azt mondja, hogy a médiának nem lehet többes száma, hiszen az már a latinban is többes
pontosan,
szám volt.
Pontosan.
Nem veszünk róla tudomást, pontosan. Mert az nem magyar többes szám, hanem latin többes szám.
Pontosan. Tehát a médiák,
és
mondom
csomóan
én.
Csomóan csodálkoznak, amikor a tudomásukra hozzuk, hogy mondjuk a fólia, vagy a trófea, bizony. Azok szintén többes számú alakok. Nem, egyszerűen nem tud beszó erről tudomást.
Jó, néha mondom, valaki, akinek tiszteletre méltó műveltsége van, egyszer csak rácsodálkozik, hogy de hiszen az latinul így meg úgy, és attól kezdve úgy érzi, hogy hát az már ne legyünk mi magyarok olyan latintalanok. De sajnos azt kell mondanom, hogy a nyelv nem így működik. Én is azt mondom, hogy a médiákban is elterjedt a dolog, pedig érettségiztem latinból, és pontosan tudom.
De én azt hiszem, hogy még ha nem tudom most adatokkal alátámasztani, de szerintem, amikor még nagyon sokan beszéltek Magyarországon latinul, legalábbis a műveltebb rétegek, szerintem akkor is mondtak ilyet, mert az, hogy egy másik nyelvben igen. az igekötő, arról a magyarnak nem kell tudomást lennie. Most úgy értem, hogy még akkor is, ha személyként, beszélőként ismerem, tudom, hogy az igekötő, akkor se kell nyelvileg ezt igen. számításban. Egyébként Kulcsár Dalmán engedékeny ebből a szempontból, hiszen ő azt mondja, hogy ezzel szemben az injektál valamit, az szemben áll azzal, hogy beinjektál, és mást is jelent, mondja Kulcsár Dalmán. Pedig ott is ugye az in az elején az a be igekötő latin megfelelője. Mert hogy a beinjektálnak például más a vonzatkerete. Beinjektál valamit valamivel, míg az injektál az nem, annak nincs szerintem eszközhatározós vonzata, vagy ő azt mondja, hogy nincs eszközhatározós vonzata, vagy hogy tehát egyáltalán mást jelent.
Igen, igen.
De ez a többire is igaz. Tehát igen. az áttransformál is mást jelent, mint a transformál.
Igen.
És még említettük is, hogy a múlt adásban, hogy ráadásul az igekötő a magyarul a befejezettséget jelölését
pontosan,
is pontosan. Szolgálja.
Ami a latinban nincs ez a szerepe. Igen. Említi még Kulcsár Dalmán a kicentrifugál alakot. Nem egészen értem, hogy kerül ide, mert hát ott aztán nincsen ilyesmi a latinban, a centri.
Nem, de ő nem... ezt ellenpéldaként mondja, hogy ez már egy teljesen magyarosodott igekötő, nem
hát
talán
persze,
semmi.
Hát persze, igen.
Van még egy igekötős kérdésünk.
Igen, ki volt az, aki...
Pertl Gábor kérdezi.
Mit mond?
Nem is tudom, mennyire kérdés, mint inkább észrevétel, vagy nem tudom. Azt mondja, egy amúgy is elég bugyut a tévéműsorban, na most nem tudom, hogy mondjuk-e a tévécsatornát.
Nem mondjuk.
Meg
nem
a műsort,
mondjuk.
Mert...
Nem mondjuk.
Mert hát nem akarunk más médiákat többes számban elmarasztalni. Szóval azt mondja, egy amúgy is elég bugyut a tévéműsorban, tegnap igekötőket kellett megtalálni különféle szavakban, és a megoldás szerint a kiárat szóban a ki nem volt a megfejtendők között. Mert a kiárat nem ige. Akkor ez a ki ugyan micsoda?
Ez valóban érdekes kérdés.
Ő azt mondja, megnézte a Sulineten a tankönyvi meghatározást, és azt találta, hogy ez pontos is. Igekötő az igére, igenévre, vagy más igéből képzett névszóra vonatkozó, annak jelentését módosító szó, tehát ennek értelmében a kiárat, mivel egy névszó elején van, szerinte igekötőnek minősülne az iskolai anyag szerint. Hát nem tudom, mit válaszoljunk erre a kérdésre.
Én két dolgot tudok mondani. Az egyik, hogy nem kijárás ez, csak hogy elkezdjünk gondolkozni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy kidobás előtt ellenőrizze az üvegek tisztaságát, akkor valóban egyszerűen azt mondom, hogy az egy igéből képzett névszó, itt arról van szó, hogy mielőtt kidobja. Tehát a kidobás az még szinte az igéhez tartozik, mondjuk így. És a kijárás is ide tartozik, tehát azt mondom, hogy ő mindig kijár magának kedvezményeket, de most már lassan a kijárásból elegünk lesz. A kijárat az furcsa, mert az nem igei már igazán, és nem arról van szó, hogy a járathoz lehet hozzátenni a ki szót. A másik érvem az volna, hogy itt nem a járathoz van téve a ki, hanem a kijárhoz van téve az at, és hogy hát ez, nem tudom, én is elfogadtam volna, hát egy bugyuta műsorban nem lett volna semmiben, mert ez egy nagyon finom kérdés, hogy számít-e még ilyenkor. Érted, mint az hát ellenőrzés, hogy az ellen és őrzésből van-e összetéve? Nem, szerintem, hanem ellenőriz, és ésből van összetéve, tehát igazából névszó, igen,
én ezt azért másképp fogalmaznám, én nem azt mondanám, hogy az az érdekes, hogy miből van összetéve. Én azt válaszolnám, de hát én ugye mindig kérdéssel válaszolok a kérdésekre, és visszakérdeznék, hogy,
nem,
milyen,
vagy te zsidó véletlenül?
Hogy milyen szempontból, ugye, mert a kiárad van a ki szófai szempontból, vagy hogy mondjam, a kategóriáját tekintve, az mindenképpen igekötő, az nem is kérdéses. Az a kérdés, tehát, hogy maga ez a két hangból álló szócska a magyarban, a ki, amikor nem a kérdőnémásra gondolunk, hanem ez a ki, ez mindenképpen igekötő ebből a szempontból, tehát itt nincs vita. És van egy másik szempont, hogy úgy működik-e, ahogy az igekötők általában viselkedni szoktak, például igékkel együtt, leginkább, például, hogy el tudnak válni attól a tőtől, amihez járulnak. Ki szoktunk menni, ugye? Tehát közbe tudom rakni azt, hogy szoktunk. Nem megyek ki, akkor hátra kerül az ige alak mögé. Na most ebből a szempontból nem igekötő. Tehát amit te is mondasz, hogy nem igeként viselkedik már ez a kiárat, semmilyen igei jegyet nem őriz, és ilyen értemben a ki már itt semmilyen igekötő jegyet nem őriz a viselkedésében. Tehát szerintem egy kettős válasz van erre, csak egy bugyuta tévévetélkedőben nyilván nem tették hozzá, hogy pontosan milyen szempontból kérdezik. Igen. Kettős válasz van rá, hogy szófailag vagy szótárilag a kit bizony az igekötők között fogjuk megtalálni, ez neki a tisztességes besorolása. Ugyanakkor abban a szóban, hogy kiárat, ő már nem viselkedik olyan értelemben igekötőként, ahogy egy ragozott ige mellett szokott viselkedni, mert hogy beépült ebbe a főnévbe.
Igen.
Ez az, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy nem a járathoz járul hozzá, igen, hanem a kiárból képeztünk főnevet.
Igen.
Nem, én mondom, nem annyira a történetére, hogy hogyan képeztük, nem annyira arra helyezném a hangsúlyt, hanem hogy nem tölti be azt a funkciót, amit egyébként az igekötőkbe szoktak a különböző
és ráadásul ugye rendes értelemben kijár, nem használjuk arra, hogy távozik. Tehát nincs
ja,
az,
persze,
hogy hátul van még egy ajtó, ahol a közönség kijárhat az épületből. Hát ilyen
kivéve,
nincs.
Kivéve lehet tájnyelvben egyébként igen, a másik pedig
a
vasútállomáson, úgy van.
Igaz, igen.
Gép jár ki.
Igen, a szerelvény kijár a harmadik vágányról.
Igen, a harmadik vágányon gép jár ki.
Úgy van.
Ahol na most kell azért tudni, hogy a gép az a mozdonynak a vasúti
igen,
neve.
Igen. Egy pillanat még, kérlek szépen, hasonlítsd akkor össze nekem az ellentámadás és a feltámadás szavakat. Mind a kettő igekötővel kezdődik?
Hát ahogy az előbb mondtam, kategóriája szerint, vagy szófaja szerint, ahogy tetszik, igen, mind a kettőnek igekötő van az elején. Hogy tényleg viselkednek-e mind a ketten igekötőként? Hát nem, szerintem egyébként nem.
Mert ugye lehet mondani, hogy támadás után következett az ellentámadás. Jaj, de valószínűleg, hogy nem lehet mondani, hogy támadás után következett a feltámadás. Ugye, ott igen. is azt mondom, azt szoktuk mondani, hogy nagyon igen. erősen lexikalizálva van.
Igen, de hogy ez, ugye, nem, ez szerintem már nem az igekötőségét érinti a felnek, hanem az egész szerkezetnek az összeforrottságát, vagy megrögzültségét érinti inkább, hogy a feltámadásban már se a támad, se a fel nem az eredeti, vagy nem a megszokott jelentésében szerepel ilyesmi.
Miközben igaz.
Ugye, hát vegyük észre, hogy a támad szó is egy teljesen furcsa értelemben szerepel a feltámadás szóban, tehát az, ha meg akarnánk érteni, hogy ez a szó hogy keletkezhetett, hogy miért pont úgy mondjuk, hogy feltámadás, akkor vissza kellene nyúlnunk arra az időre, amikor a támad egyszerűen csak azt jelentette, hogy felemelkedik, vagy keletkezik, vagy ilyesmi.
Igen, igen.
Ahogy szél támad, az
na még igen, ilyet mondjuk, még igen. mondunk, igen. ugye egy nagy vihar támad. Vagy...
De már csak ilyen kövületekben.
Jó, hát,
igen.
Nem tudom, hát várjál, azért itt egy újabb probléma támad.
Támadt egy nagy luk a fogában, ezt mondaná egy fogorvos, már nem nagyon mondaná.
Nem,
de az... 100 évvel ezelőtt még lehet, hogy így mondtam.
De várj, az, hogy munka közben egy újabb probléma támadt, az...
hát...
nem, már csak én mondom.
Szerintem nem.
Az a baj, hogy konzervatív vagyok és öreg. Jó. Köszönjük.
Köszönjük szépen, érdekes kérdés volt. Hát ezek voltak azok, amik közvetlenül az előző műsorainkhoz kapcsolódtak, de van még rengeteg más kérdésünk, válasszunk egyet, Ádám.
Igen. Hát itt van nekem egy névtelenséget kérő hallgató, aki azt mondja, több kérdés is föl, tehát egyik kérdése így hangzik. Igen, furcsán hat számomra, a magyar kicsinyítő szavak használata dolgok, akár drámai jelleggel való leírására. Amikor például valaki satnya munkát végez, akkor az a megjegyzés róla, hogy kissé hanyagrendetlen volt. Ez legalább olyan hanyagságra utal, mint a kritikában jellemzett személy minősítése. Sajnos ez nagyobb horderejű témákra is jellemző, és értelmezése szerint nem őszinte. De lehet, hogy csak egy csacskaságról van szó, ami csak engem zavar, mint például a politikában. Hát nem tudom, tehát ez a kis...
Én aláhúztam azt a kifejezést, hogy nem őszinte.
Uh-huh.
Én szerintem ez egy súlyos minősítés, hogy nem őszinte. Nem azért mondják az emberek, nem azért használják ezeket, mert nem őszinték, ugye nem valamit leplezni akarnak, uh-huh. vagy ilyesmi, vagy mentegetni, hanem ez... Ez szerintem inkább azt mondanám, egy retorikai fordulat, tehát bármelyik retorikai fordulatra mondhatjuk azt, hogy nem őszinte.
Hát igen.
Tehát amikor igen. a Hamlet azt mondja, hogy Dánia börtön, akkor nem volt őszinte, mert valójában Dánia a szó szoros értelme, persze nem börtön.
Igen, igen, igen. Igen
minden igen. a retorikai túlzások azok különösen ilyenek, igaz, de nem mondjuk, igaz. Hogy nem őszinte, hanem azt, hogy egy eszközt használt. Ez ugye a túlzásnak az ellentéte, a lekicsinlés, a
litótesz. Igen, litótesz.
Tehát
igen.
tulajdonképpen azt mondjuk, hogy enyhén kapatos állapotban, és közben úgy értjük, hogy tajtrészeg.
Igen, igen,
az
igen.
Egy litótesz, vagy igen, ahogy mostanában igen, mondják angolosan, understatement.
Understatement,
ez
igen.
egy stilisztikai, vagy retorikai igen. eszköz.
Tudod, ki hozta be ezt nagyon erősen a magyar köztudatba? P. Hovard, vagyis Rejtő jó, Jenő.
Tényleg, igen.
Tehát azt mondja, hogy ki hívták a vendéglő mögé, és kissé elbeszélgettek vele. Következő mondat. Miután felgyógyult, ezt és ezt csinálta, ugye? Tehát azt jelenti, hogy félholtra verték. Ő ezt rendszeresen csinálja.
Igen, ott persze a vicc forrása az nem egyedül az understatement, a kicsinyítés, hanem az is, hogy a két mondat között van egy űr,
igen.
amit magadban ki kell töltened, hogy volt ez, hogy elbeszélgetés, és aztán felgyógyult.
Igen,
tehát
igen, igen.
Itt igazából ez a humornak a
igen,
forrása.
Igen, igen, igen. De valóban ez stílus kérdés is, sokan egy kicsit talán többet használják, mint az én ízlésem, de hát ízléseken nem lehet vitatkozni. Valóban azt mondom, hogy hát sajnos az igazgató úr kisé elkésett, és ezért hát nem tudtuk megtartani a nem tudom micsodát, az bizony csak egyszerűen azt jelenti, hogy elkésett. És én udvariasságból az előbb azért, amit mondtál, a mentegetés kicsit azért benne van. Tehát, hogy kissé elkésett, jó van, hát nem akarok én olyan jaj, direkt lenni, hogy...
Jó, de most az, hogy valaki egy retorikai vagy stilisztikai eszközt a legjobb helyen használ-e, ez nem annyira nyelvi kérdés,
nem,
mint viselkedés vagy stílus.
Így
vagy...
van, így van, így van. Így van. Köszönjük az észrevételt, és valóban ma is találunk ilyesmit bőségesen. Hát ki kidöntse el, hogy óhajt-e élni ezzel, vagy nem. Igen. Igen.
Van egy másik névtelenséget kérő hallgatónk. Az az igazság, hogy elég sok hallgatónkat hívják úgy, hogy névtelenséget kérő hallgató, de ezek nem egymással nem azonosak.
Nem rokonai egymással?
Nem tudom. Nem. Minden esetre ide is azt írtam föl, hogy névtelenséget kért. A következőt kérdezi, mit tudnak mondani a bennünket, benneteket és a minket, titeket alakokról? Honnan jön a két különböző alak? Volt-e, van-e jelentés, használat vagy stílusbeli különbség közöttük? Hát én kezdeném azzal, hogy van-e köztük különbség most a jelen időre vonatkozó, ugye, mert azt is kérdezi, volt-e, van-e köztük jelentésbeli különbség, ami a mai nyelvhasználatot ismeri, szerintem az égvilágon semmi különbség nincs köztük, még stilárisat se érzek. Nem is tudnám megmondani, hogy én melyiket használom gyakrabban, vagy jellemzően.
Én se.
Ez nagyon érdekes különben, hogy az ember a saját nyelvhasználatát nem mindig tudja olyan biztosan megítélni. Egy csomóan azt mondják, hogy ó, én a bandben végén mindig kimondom az ent, és aztán a következő mondatban már nem is mondja ki. Nem tudjuk jól megítélni, és én megmondom őszintén, nem tudom, hogy én minket vagy bennünket, hogy melyiket mondom gyakrabban, fogalmam sincs. Tehát nekem teljesen egyenértékű.
Én is úgy érzem, igen.
Ez volt a kérdésnek az egy pici része. A másik része az, hogy volt-e különbség köztük, és miért van egyáltalán ez a két alak. Ennek nagyon érdekes története van, aminek utána néztem. Megpróbálom elmondani nagyon gyorsan. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a banben toldalék, ami eredetileg ugye valaminek a belsejére utal, a bél szavunknak a rokona. Ez azt is jelentette, hogy valaki között, tehát amikor sokaságra mondták, akkor benne a sokaságban, az azt is jelentette, hogy közöttük, azok között, az emberek között. És a bennünk, illetve bennetek, az eredetileg az első előfordulásaiban azt jelentette, hogy közöttünk vagy köztetek.
Ah.
Na most...
Tehát, hogy nincs bennünk áruló,
igen,
mondjuk.
Igen. És amikor azt mondták, ugye, és itt jön az a kérdésnek az a része, hogy volt-e köztük jelen használatbeli különbség, én azt olvastam, hogy valószínűleg volt használatbeli különbség, amikor azt mondták, hogy bennetek megbüntettek, vagy bennünk megbüntettek, amit ma már nem lehet mondani, az azt jelenti, hogy nem mindannyiótokat, vagy mindannyiunkat, hanem közülünk sokakat. És aztán ez a finom különbség, hogy közülük valahányat, illetve mindannyiukat, ez a különbség elmosódott, és elkezdték egymással egyenértékűen használni. Aha. Aztán, hogy miért van ez, hogy ott van még egy T is a végén, ugye régen ezeket az birtokosra utaló alakokat nem tették tárgyesetbe, ahogy ma sem muszáj, ugye erről már az egyik műsorban beszéltünk, hogy nem muszáj kitenni a T-t.
Igen.
A bennünket alakban ma már muszáj kitenni a tét, de az első előfordulásaiban még nem kellett kitenni, tehát a közülünk valakik és közülünk valakiket az egyaránt úgy hangozhatott, hogy bennünk. És mondom, a jelentésváltozás pedig abba az irányba vitte ezt el, hogy már nem csak azt jelentette, hogy közülünk valakiket, hanem azt is, hogy mindannyiunkat, tehát minket, bennünket. Nagyon érdekes kérdés. Sajnálom, hogy nem tudjuk, hogy kitette fel, mert azt mondta, hogy nem akarja a nevét elmondani. Azt hiszem, hogy lassan az időből viszont kifutottunk. Szerintem nagyon jó kis kérdések voltak. Reméljük, hogy a hallgatók is.
Van itt egy olyan érdekes kérdés, hogy nem beszélünk róla, de most elmondjuk, hogy nem beszélünk róla. Igen. Fekete Mihály kérdezi, hogy mióta tanítanak Magyarországon nyelvtant? Hiszen, mondja, enélkül is jól tud a magyar ember magyarul. Így mondja. Ráadásul szerintem sok olyan is, aki nem magyar ember, az is jól tud magyarul, csak a magyarok között él, vagy itt él. És hát azt kérdezi, hogy mi a haszna, és hogy a szomszéd országokban van-e ilyen. Ez egy igazán érdekes kérdés, de szerintem hívjunk majd valami szakértőt, és ennek szenteljünk egy komolyabb műsor.
Ezt meg fogjuk tenni, nem ígérem, hogy már a jövő héten, de meg fogunk kérni valakit, aki ennek szakértője, és meg fogjuk tőle kérdezni. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.